Urunk, hálásak vagyunk neked ezért az alkalomért, amikor újból egybe gyűjtötted a népedet, és újból te ki akarod áztani ránk a te kegyelmedet. Mi imádkozom ezért az alkalomért. Szeretném azt, hogyha meg tudnánk tapasztalni a te jelenlétedet. Szeretném azt, hogyha az ígéret és a szolgálatok, az éneklés mind rólad szólna, mind a te dicsőséged lenne. Úgyis így áld meg a mi együttlétünket. Amen.
Amen. Az Úr Jézusban. Hallgassuk meg Istenünk igéit, mi által kíván hozzánk szólni. Jakab apostol leveléből az első rész, 12. verstől a 18-ig olvassuk Istenünk igéjét. Istenünk igéjét, mi által kíván hozzánk szólni, Jakab apostol közönséges leveléből olvassuk az első részből. A 12. verstől a 18. versre befejezőleg, miután elolvastuk az igét, így állva maradunk és imádkozunk. Lélekben mindenki, aki vágyja az Isten jelenlétét, és vágyja, hogy Isten szólítsa meg őt, őszintén imádkozzon. Hangos szavakban egy testvért kérek imádkozni. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánság. Azután a kívánság megfogamván bűnszül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felőrő való, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Amen.
szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát már elég régen voltam itt, most nagyon örülök, hogy itt lehetek a testvérek között, és is szolgálhatok. Mai igének talán a címe az, hogy boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart. A kísértésen kapcsolatban így baptista körökben két szélsőséget figyeltem meg igazán. Az egyik az, hogy vannak olyan baptista testvérek, akiknek nincsen kísértésük, akik úgy el vannak magukkal, és nem beszélnek arról, hogy valamilyen kísértésük lenne. Akik élnek, járnak a gyülekezetbe, de nem nyilvánul meg az életükbe a kísértés. És minden olyan boldognak tűnnek, olyan erősnek tűnnek, és olyan jólnak tűnnek. És elgondolkozok azon, hogy miért van ez. És erre a válasz itt megvan az igében, és mégpedig az, hogy azután a kívánság megfoganva a bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ott nincs élet, ott halál van. Egy olyan helyen, ahol halál van, ott nem fertőz a baktérium. Egy halott embert nem fertőznek meg a baktériumok, egy halott embernek nem lesznek betegségei. Így van az a lelki élete is. Egy lelki halottat nem lehet fertőzni. Egy lelki halottat nem lehet támadni a baktériumoknak. Akinek nincsenek kísértései, azok lelkileg halottak. Tehát azok az embernek, akikben élet van, azokat támadja a sátán. A másik szélsőség pedig az, hogy vannak olyan testvérek, akik arról beszélnek, hogy nekik milyen nehéz. Hogy nekik milyen nehéz megélni a hívő életet, hogy mennyi kísértésük van, hogy mennyi nehézségük van, hogy a sátán mennyire támadja őket, hogy ők mennyire erőtlenek. És ezen is nagyon jó elgondolkozni, hogy is van ez. És sokszor elgondolkoztam, meg most is eszembe jutott az a történet, amit egyszer olvastam, hogy van egy ember, aki ugye egy átlagos ember, és otthon van az ő szobájában, és arról álmodik, hogy egyszerre nagyon gazdag lesz. És életét azzal tölti el, hogy álmodozik arról, hogy milyen gazdag lesz. És amikor egyszer bekopok hozzá a postás, és átad neki egy hitelkártyát, és azt mondja, hogy egy 1 millió dolláros hitelkártyát, hogy a nagybátyja meghalt, és ráhagyta az ő örökségét. És ez az ember mit tesz? Megfogja ezt az 1 millió dolláros hitelkártyát, beteszi a párnája alá, és tovább álmodozik arról, hogy milyen gazdag lesz egyszer. Na, ez történik velünk is. Isten megajándékoz minket az ő fiúságának az ajándékával, kapunk tőle rengeteg alkalmat arra, hogy megerősödjünk, arra, hogy meggazdagodjunk lelkileg, de mi ezt félretesszük, és tovább kilódunk, tovább gyötrődünk. Tovább álmodozunk arra, milyen jó lenne, hogyha megszabadulnánk, milyen jó lenne, hogyha a mi kísértéseinktől megszabadulnánk, milyen jó lenne, ha ébredés lenne a gyülekezetben, milyen jó lenne, ha jobban menne a szolgálat, milyen jó lenne, ha nem lennének kísértéseink, de nem működik. És ezek az emberek azt mondják, hogy Isten adja a kísértéseket. És ezek az emberek arról beszélnek, hogy Isten nekik őket nagyon, nagyon megnehezíti az életüket, pedig ez nem igaz. Azoknak az embereknek az életében, akik ott van bűn és ott a kísértés, azokban nem Isten megengedi, de nem ő adja. Ahhoz, hogy az ember életében beférkőzön a bűn, ahhoz három személy szükséges. Isten, hogy megengedje a sátán és az ember. Isten megengedi, hogy a sátán kísértsen. A sátán kísért minket, de a bűn nem a sátán adja. Itt azt írja, hogy mert mindenki saját kívánsága gátul vonzza a kísértést. A mi kívánságainkból. A sátán azért tud minket kísérteni, mert bennünk ott vannak a kívánságok. Ott van az a vágy, hogy milyen lehet vajon. Hogy próbáljuk ki, talán jó lesz, talán nagyon, nagyon jó lesz. És erre vágyunk. És amikor jön a sátán, észre sem veszük, és benne vagyunk a bűnbe. És lelkileg halottak vagyunk. Az Úr Jézus is megkísértetett, és az ő megkísértése a mi példa a mi életünkre, hogy lehet megállni a kísértésben. Ez a megkísértetés a Máté 4-ben van leírva. És ott azt olvassuk, hogy előttelő Gélyesben az arról szól, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És azután következik Jézus Krisztusnak a megkísértése. Na, erről szól a mi életünk is. Jézus Krisztus azt mondja rólunk, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az erős ember, aki átadta nekem az életét, aki megváltott, és jön a sátán, azt mondja, hogy nem. Ő ez az ember, aki gyenge, aki megbotlik, aki elesik, és be akarok bizonyítani, hogy mi milyen gyengék vagyunk. Hogy Isten ne gyönyörködjön az ő fiaiban, ne gyönyörködjön az ő gyermekeiben. És a sátán ezt akar elérni a mi életünkbe. De Isten nem olyan, hogy megfog minket, és oda tesz a sátának, tessék, csinálj valamit akarsz, támad úgy, hogy akarsz, nem, hanem ő megerősít. Azt írja, hogy akkor elvitte Jézus a léleket a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. A lélek vitte oda. És nem azért vitte oda, hogy megkísértse, hanem azt, hogy 40 nap és 40 éjjel bőtölt és imádkozott Jézus. Isten felkészítette a lélek által Krisztust arra, hogy megálljon a kísértésben. 40 nap és 40 éjszaka imádkozott. Sok hívő embernek az életében az a probléma, hogy nem készül fel a kísértésekre. Nem vagyunk készen arra, hogy a sátán jön, hogy kísértsen minket. A mi ima életünk. Milyen a mi ima életünk? Krisztus így készült fel, imádkozott. Bőtölt és imádkozott. És jött a sátán, és meg tudott állni. A másik dolog pedig felviszi a templomba, és azt mondja, nézd, neked adok ennyi mindent. Minden neked adok, amit csak látsz. És akkor azt mondja, hogy viszont megvan írva, ne kísérj az Urat, a te Istenedet. Megtehetünk sok mindent, és azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk arra. Krisztus szabadságot adott nekünk mindenre, de nem látjuk azt, hogy Krisztus csak mi a terv a mi életünkkel. Nézzünk magunkba, és lássuk azt, hogy Krisztus csak mi a terv a mi életünkkel. Mikor jön a sátán, és azt mondja, hogy tedd meg ezt, szabad neked megtenni, hiszen mindenre szabadságod van. Akkor nézd meg, hogy közelebb visz ez olyan Istenhez. Vajon ezt tényleg Krisztus akar látni benned? Mi Krisztusnak a terve a te életeddel? Mit akar Krisztus látni a te életedben? És készüljünk arra, hogy a sátán megkísért. A sátának nagyon sokféle támadásai vannak, de mindig csak abba tud támadni, ami tényleg vágy a mi szívünkbe. Ha arra figyelünk, amit Isten akar adni a mi életünkbe, akkor a sátán nincs hol megfogjon, nincs hol megsebezzem. A következő dolog pedig, amikor harmadjára is megkísértette Jézust a sátán, akkor Jézus ezt mondta neki. Távozz tőlem, sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Sokszor látjuk azt, hogy a sátán kísért minket, és támad minket, és nagy harcban vagyunk vele, és elkezdünk imádkozni Istenhez. És kérlek, Uram, szabadíts meg minket, Uram, vedd el tőlünk a kísértést, adj nekünk erőt, hogy tudjunk megállni, de nem megy. Miért nem megy? Azért, mert közben közösségünk van a sátánnal is. Ahhoz, hogy először szabadulásunk legyen, hogy a kísértésből tudjunk szabadulni, először meg kell tagadnunk a sátánt. És akkor utána tudunk Jézushoz jönni, Krisztushoz jönni. És azt mondja, hogy akkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Utána közössége volt Isten és az ő embereivel. De meg kell tagadja össze a sátánt. Nem volt elég az, hogy Istent hívja. Isten nem vállal olyan emberekkel közösséget, akik a sátánnal is közösségben vannak. Először arra van szükségünk, hogy a sátánt tagadjuk meg, és csak utána lehet Istenhez fordulni. És tudunk neki szolgálni. Nagyon elgondolkoztató az, hogy Isten nem enged minket úgy harcba, hogy ne készítene fel minket. A hadseregben is, amikor a katonákat előkészítik, akkor hosszú időkön keresztül, éveken keresztül készítik arra, hogy harcba menjenek. És amikor alkalmasak arra, akkor harcba küldi őket. De mi ezeket a dolgokat félretesszük, és azt hiszük, hogy meg tudunk állni enélkül is. És álmodunk arra, milyen jó lenne, ha szabadok lennénk. Milyen jó lenne az, hogyha az életünk mentes lenne a próbáktól. De ez nem működik csak akkor, hogyha engedjük azt, hogy Isten munkálkodjon, hogy Isten erősítsen, hogy Isten azt a formáló kegyelmét tudja rajtunk elvégezni. Hogy legyen ima életünk, hogy legyen vele való közösségünk, hogy lássuk azt, hogy Isten mit akar a mi életünkkel. Hogy tudjuk megtagadni először a sátánt, és nem lehet kettővel közösséget válni. Először meg kell tagadnunk a sátánt, és csak utána jönni Istenhez. Én szeretném azt, hogyha Ez így nyilvánvaló lenne sok ember életében is, és nem lennénk lelki halottak, nem lennénk olyan emberek, akik csak gyötrődünk, és azt látjuk sok fiatalnak az életében, hogy megtér, és eltelik 2-3 év, és még mindig csak arról beszél, hogy ugyanazok a kísértései vannak, ugyanazok a problémái vannak, és nem tud tőlük szabadulni, azért, mert lelkileg erőtlen, azért, mert nem tud megerősödni. És bejön ez a lelki halál, és azt látjuk, hogy mindenki boldog, nincs kísértésünk, közben azért, mert lelkileg halottak vagyunk. Én kívánom azt, hogy senki se tapasztalja meg ezt a lelki halált, azt, hogy ne legyen kísértés, hanem legyünk igazán az Úr gyermeke, és a kísértésben pedig tudjunk valóban megállni. És szeretném azt, hogyha hogyha ez így kialakul a minden hívő emberbe. Most Barisz Tamás szolgáltát hallgatjuk meg.
Itt, ahogy hallották, az én nevem Barisz Tamás, Csíkszeredából érkeztem, aki nem tudná, még egyszer bemutatkozom. Öröm számomra az, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben, azért, mert érzem, és tudom azt, hogy Isten jelen van, közöttünk van. Azt mondja, érezzétek és lássátok meg, hogy mi jó az Úr. És a délelőtti alkalomon is ezt megtapasztaltam, és Isten szólt hozzám, tanított. Azt mondja, Isten igéje hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Isten tanít, megfed, amikor meg kell. És vezet, az igazság ösvényén vezet, az ő nevéért, mondja a Zsoltáros. És amikor fel voltak kérve a testvérek arra, hogy szóljanak hozzá az ígéhez, én is úgy felbuzdultam, és azt szerettem volna átadni, amit az Úr szólt hozzám. És én már 8 éve, hogy szolgálom az én Uramat, sok ígét megtanított nekem, sok tapasztalatom van az Úrról, hogy milyen hatalmasan munkálkodott az életemben. A ma reggel megszégyenültem azért, mert amikor vége lett a bizonyságtételeknek, és a testvér fölállt, akkor Isten lelke megfedett engem, hogy miért nem álltál föl? Te miért nem tettél bizonyságot arról, amit te megtapasztaltál rólam és velem? És amikor megszégyenültem, akkor Isten lelke szólt hozzám, hogy a délutáni alkalmon ezt el kell mondanod. Amit te én rólam megtapasztaltál, amiben én téged megtanítottalak. És most, ahogy bejöttem a kapun, nem beszéltem senkivel, jött egyből a testvér és kérdezte, hogy van valami szavad hozzánk? Mondom, bizonyságtétel? Azt mondja, igen. Mondom, van. Azért, mert ezt nekem a reggel már Isten szól, mondta, hogy te délután ezt el kell mondjad. Olyan csodálatosan vezet az Úr, és olyan csodálatosan szól hozzánk. A bölcsességről volt a délelőtt szó, és szeretném azt, hogyha mindjárt kérnék azt a bölcsességet. Azt mondja a levelekben, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hogy kaphatja meg azt, hogyha nem hittel kéri? És én bátorítalak benneteket, testvéreim, úgy, ahogy Salamón kérte, én is kértem, és megkaptam a bölcsességet. Hozzáteszem még azt, és nem az Úr munkáját akarom evel áthúzni, vagy meggyengíteni, hanem mert, ahogy az előbb felolvastuk a bizonyságtételt itt a Bibliából, hogy Isten nem kísérthető, ő maga senkit nem kísért meg, hanem a te, vagy az én bűneim, amelyik bennem vannak, amelyik az én testemben van. Mielőtt meg nem ismertem Istent, azok munkálkodtak bennem, azok folytak bennem, és az én ereimben is azok folytak, a vérontás, az alkoholizmus, azok a szándékok és azok a vágyak, amelyek ellenségeskedés az Istennel, azok voltak bennem, és azok még mindig előtörnek. Meg kell szégyeljük Isten előtt, és szeretném felolvasni a reggel ígét, amelyiket én olvastam föl. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényeiktől. Ez az előző vers, ezt mondjuk nem én olvastam, mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérontásra. És nekem eszembe jutott az Ézsaiás profétának könyvéből, amelyet ugyancsak szeretnék felolvasni, és arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy én is valamikor így éltem, de van szabadulás, testvéreim. Van menekülés az Atyához. Íme nem oly rövid az Úrnak keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő féle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitekkel fedeztétek el orcáját, ti előletek, hogy meg ne hallgasson. Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkatok hazugságot szólnak, Nyelvetek gonoszságot suttog. Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincs, aki igazságban perelne. Haszontalanban bíznak, és hazugságot beszélnek, gonosz fogannak, és vétket szülnek. Vipera tojásait költik ki, és pókhálók szőnek. Aki tojásaiból eszik, meghal, és ha egybe rátapos, vipera kél ki. Lábaik gonoszra futnak, és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak. Gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken. Ezt az Úr akkor adta nekem, amikor én is ugyanígy kísértésbe voltam. És kértem az Úrtól vigasztalást, kértem az Úrtól bátorítást. Uram, kihez mehetnénk? Hiszen életnek beszéde van te nálad, mondja Péter apostol, és én is mondtam ezt így az Úrnak. Hozzád jövök, mert te vagy az életnek forrása. Te vagy az, aki megbátoríthatsz engem. És amikor ezt az igét elolvastam, rájöttem arra, hogy az én bűneim, amelyek bennem vannak, amelyekkel fájdalmat okoztam Istennek, és gyarlóságaim, amelyekkel nyomorgattam őt, és keresztre feszítettem, az én bűneimért folyt a Golgotán a vére. Ilyen vagyok én. És ilyen az én bensőm, ilyen az én ó emberem. De ezekből a dolgokból van szabadulás. Boldog ember az, aki a kísértésnek idején kitart, hogy elnyerje az életnek koronáját, amikor az Úr békességet és szabadulást ad a bűneiből, akkor tudhatjuk azt, és bátorítalak testvéreim aval, az 1 Korintus 10.13-mal, amit szeretnék felolvasni. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket följebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Szeretném bátorítani a gyülekezetet, és szeretném bátorítani azokat, akik még nem ismerik az Urat, hogy a kísértés az nem Istentől jön. A kísértés, mint ahogy fel lett olvasva, az belőlünk származik. És a kívánság, úgy olvastuk, hogy megfogalván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne engedjünk a kísértésnek, de ha kísértésünk is van, örüljünk, mert aki nem kísértetik, úgy, ahogy a testvérünk mondta, az nem hívő ember. Úgy tűnik, hogy ellenséget mond egyik iga a másiknak. Nem. Mindenik igazat mond a maga helyén, és azt úgy kell értelmezni, ahogy írva van. Szeretném bátorítani és vigasztalni a gyülekezetet aval, hogyha kísértésekben is vagyunk most ebben a világban, tudjuk azt, hogy egykor egy olyan helyen fogunk tölteni egy örökké valóságot együtt. Itt, akik most együtt vagyunk, ott is együtt leszünk. Azért, mert az Úr megígérte, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kívánom szívemből, hogy mindannyian ott lehessünk Isten országába, Isten dicsőségében. Amen.
Most a kis Máté és Evódiát hallgatjuk meg.
Máté és Géza gyermeki ima. Gyermeki hitte, szent bizalommal jövök te hozzád, égi atyám mostan. Fogadd el gyenge életem, vegyed azt kezedbe, mesterem. Szíved melegével éltess és szeres, szent lelkeddel irányíts engemet, hogy el ne tévedjek a sötét úton, szavad hallast, hogy meghallhassam azt. Gyermeki életem, fogadjad el. Gyermeki életem, legyen tied, atyám, fogadjad el tőlem, gyermeki imám.
Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem. Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak, te vagy a mindenem. Jézus, hű bárány, áldom szent neved. Jézus, hű bárány, áldom szent neved. Evette bűnöm, szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem, te vagy a mindenem. Felemelsz, hogyha elbukom, szent lelked betölt, jól tudom, te vagy a mindenem. Jézus, hű bárány, áldom szent neved. Jézus, hű bárány, áldom szent neved.
Nagyon sok és sokfajta kísértés gyötörte az életemet, és általában engedtem is a kísértéseknek, mert megtéretlen voltam. A kívánságok, ahogy jöttek, úgy engedtem neki. Miután majd megtértem, aztán gondoltam, hogy na most már ezek a rossz kívánságokat, aminek azt miután megtértem, nagyon rossznak láttam, nagy bűnöknek láttam, gondoltam, hogy na most már ettől megszabadulok, aztán nem lesznek többet. Milyen jó lesz nekem most már az Úrral békében élni, imádkozok gyülekezetbe, aztán egész más lesz az életem. El kell mondjam a testvéreknek, hogy nem így történt, ahogy én elgondoltam, hanem úgy történt, ahogy az Úr Jézussal történt, hogy miután megkeresztelkedett, utána jött a puszta, a kísértésnek a hazája újból. És a sátán nem hagyott nyugton, hanem ugyanazokkal a kívánságokkal, amivel addig gyötört, mindig jött hozzám. Hát ez nem a nagy bűn, hát ezt megteheted, ezt más híve is megteszi ezt. És különféle, nem lehet azt elsorolni. És nagy harcaim voltak, nagy harcom volt, olyan harcom volt ezekkel a kísértésekkel, amit az ördög mindig jött hozzám, hogy csak úgy tudtam győzni, ahogy az Úr Jézus. Isten igéje, ahogy a Máté 4-ben olvassuk, Isten igéje tanított meg testvérek, hogy egyetlen mód van csak a kísértés felett győzni. Hogy ismerjük a Bibliát. Olvassuk sokat a Bibliát, és evel lehet csak győzni a kísértésen keresztül. Az Úr Jézus Krisztus is, amikor jött hozzá a kísértő, mit mondott? Meg van írva. Evel tudod győzni az ördög felett. Ha nem tudjuk, testvérek, hogy mi van megírva a Bibliában, amikor jön a kísértő, avval kapcsolatban, mivel jön, a paráznasággal, a részegséggel, a cigarettával, és sorolhatnánk, ha nem tudjuk, hogy mi van megírva, nem tudunk győzni. Áldott legyen az Úr, hogy akkor nagyon-nagyon sokat olvastam a Bibliát, mint frissen megtért hívő, és ott volt a szívemben az ige, és mikor jött a kísértő, akkor mindig örömmel győztem azért, mert tudtam, ott volt a szívemben, a gondolatomban, de ez meg van írva, de ez így van megírva. Na most ezt lehet, vagy nem lehet, ezt tehetem, vagy nem tehetem, mehetek, vagy nem mehetek, csinálhatom, vagy nem csinálhatom, hát ez meg van írva. Akár anyagi dolgokkal volt problémám, akár egyéb dolgokkal, de ez így van megírva. Ha haszon is lenne, nagy jó haszon néz ki belőle, de ez meg van írva. És áldott legyen az Úr, hogy tudok arról bizonságot tenni, nem mindenről biztos, de nagyon sok mindent fele tudtam azért győzni, mert tudtam, hogy meg van írva a Bibliába. És akartam Isten akarat az ige szerint élni, és akkor tudtam győzni. És sok kísértéstől megmentett engemet az Úr. Én azt kívánom a testvéreknek, hogyha kísértéseink vannak a hívő életben, akkor figyeljünk oda Isten igéjére, és az ige által mindig lehet győzni. Amen.
Jakab apostol levele a hívőknek szól. Azoknak, akikről azt írja a bekezdésben, Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az eltől szórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet, teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, vagy testvéreim. Amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartás szerez. Aztán a 16. versben azt olvasok, ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim. Minden jó és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát egyértelmű, hogy ez a levél a testvéreknek szól. És arról beszél itt az első verseiben, az első részben, az egész első részben, hogy örömnek, kiváltságnak tartsuk azt, hogyha különféle kísértésbe és megpróbáltatásba esünk, mert a megpróbáltatás javára, a kísértés javára van a hívő embernek. Tulajdonképpen nem arról beszél itt Jakab apostol, hogy milyen jó, hogy kísértetünk, hanem mert ez nem tőlünk függ egészen, hogy kísértetünk, hanem arról beszél Jakab apostol, hogy lehet helyesen viszonyulni a kísértéshez. Lehet Isten szerint viszonyulni a megpróbáltatáshoz és a kísértéshez. Van lehetőség, van Isten szerintől való mód, ahogy mi, hívő emberek, vesszük a kísértés kanyarát. Azt mondják, mikor egy-egy baleset történik, hát nem a körülményeknek megfelelően, nem az időjárási viszonyoknak megfelelően vezetett az illető sofőr, és áttért az út másik oldalára, és frontálisan ütközött a szembe levő szabályosan közlekedő járművel, és általában akik szabályosan közlekednek, általában meghalnak ott. Tehát megtörténhetik az, hogy egy-egy kísértést, egy-egy megpróbáltatásban nem szabályosan viselkedünk. Nem Isten szerint viselkedünk, és ebben a délutáni órában, ebben a következő percekben a Jóisten valamit erről akar tanítani nekünk. Nem fogok tudni mindent elmondani, úgy érzem, hogy nem is tudok mindent úgy elmondani, ahogy kell, de úgy érzem a lelkem mélyén, hogy valamit tudok mondani Isten drága kegyelméből, hogy helyesen viselkedjünk, és helyesen tudjuk viselkedni a kísértésekkel, a megpróbáltatásokkal. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, és ami Istentől van, hogy a kísértések, a megpróbáltatások a hívő embernek valók. Tehát a kísértések, a megpróbáltatások a hívő embert érik. A hívő embernek van. Azért mondom ezt, mert a hitetlen ember nem számol ezzel. Máskülönben a sátán nem is kísérti azokat, akik az övéi, csak abban a bűnben tartja, amiben élnek. Nem kísérti a sátán. A hitetlen embernek az, hogy megrészekedik, ez nem kísértés. A hitetlen embernek ez normális, hogy az ember időnként alkalomattán elkábuljon a szeszes italtól. Vannak, akik nagyobb mértékben, vannak, akik kisebb mértékben, de azt nem tudják elképzelni, hogy életükben egyszer, kétszer, tízszer, százszor, egy-egy mulatságon, egy-egy lakadalomban, egy-egy névnapon el ne kábuljanak. Az nem ember, aki ezt nem csinálja. A hitetlen embernek nem gond az, hogyha néha-néha megharagszik a másikra, sőt, igazolja, hogy miért is van neki igaza, és egyik másik kijelenti, mint Jónás, hogy mint halálig haragszik. Mint halálig. Ez normális. Megsértettek az én méltóságomba. És ez normális neki, hogy ő haragszik. A hitetlen emberek nagyon soknak normális az, hogy egyék, mert holnap után úgyis meghal. És ez tartja az élete filozófiájának. A hitetlen embernek sajnos nagyon normális ma, hogy ne éljen házasságban, s a házasságban él, akkor ne legyen hűséges a házasságban, hanem legalább a feleségén vagy a férjén kívül legyen egy-két-három partnere. Ez normális a hitetlen embernek. Ahogy mondta nekem egyszer valaki, azt mondta, hogy már a Jóisten is, mert megdorgáltam egy hitetlen embert, mert csak annyi eszem volt, hogy összetettem az eszemet vele. Igaz, hogy ő kért tőlem egy beszélgetést, és azt nehezményezte, hogy én miért valaki ilyen kategórikus, hogy nem lehet felcserélni a partnert. És azt mondja nekem, még a Jóisten is meggondolhatná, hogy milyen monoton élet egy férfinak egy nővel eltölteni az egész életét. És azt mondtam, nagyon hamar vonja vissza. Nagyon hamar vonja vissza ezt, amit mondott. Önnek kéne meggondolkozni, és nem a Jóistennek. Nem mondom, hogy milyen vége lett ennek az embernek, nem is érdekes ez. Hanem az, hogy neki normális volt ez. Testvéreim, tehát az első dolog, amit nagyon világosan kell lássunk, hogy a megpróbáltatások, és főleg az első 11. vers, első verstől a 11. versig, jobban mondva a második verstől a 11. versig, a megpróbáltatásokról beszél a Jakab apostol, ami inkább kívülről jön hozzánk. Ami inkább betegségben, különböző kívülről jövő megpróbáltatások, szenvedések által jön hozzánk, és a 12. versben egy konklúziót von erre, és azt mondja, boldog az az ember, aki a kísértések idején, a megpróbáltatások idején kitart, mert megpróbáltatván elnyeri az életnek koronáját, vagyis a győzedelmesek koronáját. Nem az örök életről szól itt Jakab apostol, mert az örök élet nem a hűség szerint jön számunkra, hanem ez ajándék, ami Urunktól, Jézus Krisztustól. És a 12. verstől pedig beszél az apostol azokról a kísértésekről, amelyek belülről származnak. És ezek fölött is lehet győzedelmeskedni, és ezek a hívő emberekre szólnak, és a hívő emberek a hívő embereknek a kísértései ezek. És háromféleképpen lehet viselkedni, ezzel a legalább háromféleképpen lehet ezekkel a kísértésekkel szembe viselkedni. Egyik az, hogy gondoljuk végig, amikor a kísértő jön, a csapdának nem csak a kezdetét, hanem a végét, hogy hova jutunk ki, hogy Isten ítélete vár, örök halál vár arra az emberre, amelyik a kísértésnek nem tud ellenállni. A második dolog pedig gondoljuk végig, hogy Isten jósága működik a mi kísértések idején, és a harmadik dolog, amikről először szeretnék beszélni, hogy ezek a dolgok lelkiképpen érthetők. A lelki emberek fogják fel, a lelki embereknek van képességük erre ezt megérteni. Meg vagyok győződve, hogy itt a gyülekezetben most sokan vannak, akik lelki emberek, de meg vagyok arról győződve, hogy mindenki szeretne lelki ember lenni. Sokszor beszélsz egyik vagy másik embernek, úgy néz ki, hogy testvérnek is, beszélgetünk, és még az ige hirdetésben is látom, hogy nem csak mikor én prédikálok, mert mondjuk, hogy én prédikálok, és nem mindenki érti, ez normális, mert nem mindenki figyel oda. De mikor más prédikál, akkor is látom, mikor itt ülök felülről, hogy nézik egyesek a szószéket, és nem értik, látszik az arcukon, hogy valahol egy idegen világban vannak. Idegen nekik az igehirdető, idegen dolgot mond. És ő nem érti. Figyel, de nem érti. Az utolsó versben, a 16. 18. versben azt mondja, az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Román fordításban, dimbunaba incálulj, az ő jó indulatából szült újjá minket, hogy az ő teremtményeinek, vagyis újjáteremtményének első zsengéi legyünk. Testvéreim, az első dolog, amit nagyon fontos aláhozni, és nagyon kívánjuk, a kísértéseket csak az újjászületett emberek tudják kezelni. A többiek nem értik. Felreállnak, talpra állnak, erőlködnek, gyötrik magukat, esetleg a kis jó indulat van a szívükben, de nem értik. Ez olyan, testvéreim, mint mikor valaki kínainak született, a kínai nyelvet tudja, nem tanulta soha, akár mit csinál, addig, amíg nem tanulja meg a kínai nyelvet, addig nem ért egy szót sem. Ez olyan, testvéreim, mint mikor a bárány nem úgy viselkedik, mint a sertés, hogy ne mondjam, mint a disznó. És a disznó nem úgy viselkedik, mint a bárány. Nem az a természete, mert nem báránynak született. És ezt nagyon szeretném aláhúzni, és nagyon szeretném megkérni a testvéreket, és a kedves gyülekezetet, egész kicsin gyermekeket, mert vannak, akik nagyon figyelnek, és vannak a gyermekek közül, akik itt-ott elmondják nekem, hogy mit prédikáltam vasárnap. Nagyon odafigyelnek, megfigyelnek egy-egy dolgot, és ennek tudatába vagyok, és kell legyünk. Tehát az első dolog, újjászületés, ez azt jelenti, hogy aki Jézus Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Azt mondhatja erre valaki vékás testvér. Ezt annyit hallottuk már. Igaz, hogy nagyon sokat hallottuk, hallottunk róla, de nem biztos, hogy mindenki megértette. És ezért Isten igéjében benne lévén ezt nem hagyhatom ki. És ezt nem mondhatom másképpen. Se magamnak, se másnak. És amikor nem értem az Isten útját, akkor nem biztos, hogy nem vagyok újjászületve, de az biztos, hogy nem vagyok az Isten vonalán, valahol elakadtam a lelki életben. És én erre kérném a kedves testvéreket, a kedves jelenlevőket, akik itt vannak, az Isten irgalmára, az Isten szerelmére. Mózes beszélt a faraóra, faraóval is. Faraó azt mondta, hogy eredj meg Áronnak, eredj a te színem elől, ne lássalak többé, vegyed a te népedet, és menjél. És ma délben beszélgettünk a családba, és azt mondja valamelyik a családból, hogy lehet, hogy utoljára prédikálsz ma délután. Lehet, hogy valakik nem fogják látni többé az én orcámat. Lehet, hogy nem találkozunk többé. Szeretném alázattal elmondani, gondold végig, nem muszáj, hogy megtedd, nem muszáj, hogy szót fogadj nekem, nem muszáj, hogy engedelmeskedj nekem, annyit kérlek, a saját jól megfontolt érdekedbe, gondold végig, újjászületett ember vagy-e. Az újjászületett ember tudja, hogy Isten megbocsájtott neki. Az újjászületett ember összetörött a szíve, és szíve keservével, szíve fájdalmával síratta az ő bűneit. Az újjászületett ember nagyon szereti az Isten igéjét, és az újjászületett ember jár és szereti az Isten útján járni. Csak egy néhány ismertető jelet mondtam el. Tehát a kísértésekkel, amikor foglalkozunk, amikor a kísértésekkel szembe kerülünk, ezt az Isten szerint értendők ezek. És az Isten szerint megérteni a kísértések mechanizmusát nem lehet csak, ha valaki fentről született a Szentlélek által. Azt az örömhírt mondom el, hogy nem tudod magad újjászülni, de csak annyit mondjál Istennek, de őszintén és igazán, szűj újjá a te lelked és a te ígéd által, és megteszi az Isten. Tehát a kísértésről, mikor beszélgetünk, és a kísértések fölött való győzelemről, ne beszéljen és ne kontárkodjon az vele, se magának ne ártson, se másnak ne ártson. Ha valaki a kísértésről nem újjászületett emberként beszél, ez olyan, mintha soha senki nem végezett orvosit, és elkezdi magát műteni, például vakbélgyulladással. Milyen esélye van annak az embernek, aki nem járt egy napot se az orvosi egyetemre, és felfeküdne, vagy egy tükörre szembe felfeküdne a műtőasztalra, és vagy egy tükröt tenne a plafonba, és elkezdi magát vágni, és csinálna egy vakbél műtétet. Milyen esélye van? Mosolyognak a testvérek, látom az arcukon mosolyval. Valaki az kísértésről úgy beszél, mint aki nem született újjá, akármilyen vallásos lehet, akármilyen prédikátor lehet, akármilyen valláshoz tartozik, éppen baptistához is. Ha valaki az kísértést úgy közelíti meg, hogy nem született újjá, és erről beszél, olyan, mintha valaki egy napot sem járt az orvosi egyetemre, De felfekszik a műtőasztalra egy tükörre szembe, és elkezd vakbél műtétet végezni saját magán. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy amikor a kísértésekkel kapcsolatosan beszélgetünk, és beszél Isten, akkor végig kell nézzük azt, amit Jakab apostol mond. Jakab apostol felfogása, Isten szerint való kijelentése szerint, ő úgy látja, hogy a bűn nem egy egyszeri, pillanatilag megtörtént valami, hanem a bűn egy folyamat. A kísértést így kell számolni, és a bűnbeesést így kell számolni, mint ami egy folyamat. Mi az, ami nem úgy történik meg, hogy kék égből villámcsapás. Az ember szent olyan, hogy mint hogyha a mennyből csöppent volna, és akkor csak elkezd hazudozni. Ennek előzményei vannak. Sokszor egy hét, sokszor egy hónap, sokszor egy év, sokszor öt év. Amíg oda jut az ember, hogy egyszer hazudik, mert annyira kísértve van. Vagy nem lesz egy hívő ember egyik napról a másikra kék égből villámcsapás, házasság törő. Ez úgy kezdődik, hogy nem olvassa a Bibliát, nem nincs kapcsolatban jó Istennel, aztán kedves, nem kedves a férje hozzá, kedves a munkatársa, nem kedves a felesége hozzá, kedvetlen a munkatársa, aztán csak vicceket mondnak, olyan sikamlós vicceket, aztán közelebbről, aztán meghívják egy-egy kávéra egymást, és aztán találkoznak, de semmi más egyéb. És lehet eltelik egy év, és akkor lesz házasságtörő. A Jakab apostol ezt így fogalmazza meg. Senki sem mondja, mikor kísértetik, hogy az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért. És figyeljétek meg most a processziót, a folyamatot. Hanem, mikor kísértetik, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja, és édesgeti a tulajdon kívánsága, azután a kívánság megfogamzván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát mint egy nő és egy férfi, akik csábítják egymást, azt mondja, megfogamzván, a kívánság megfogamzván bűnné válik. És aztán halál lesz belőle. Tehát ez egy folyamat. Nem egyszerre történik. Na most érdekes a dolog, hogy bennünk vannak Istentől teremtett kívánságaink, amik nem feltétlenül bűnösek, de bűnné válhatnak. Mondjunk egy néhány kívánságot, ami magába véve nem bűn. Ne haragudjanak a testvérek, hogy ne botránkozzal meg ez a szőnyeget, vagy le kéne, ide ragasztjuk, vagy valami. Vagy nem felténe emeljen a lábnak, vagy ha nem álljak, mint egy szobó. Hogy ne, nem tudok úgy prédikálni, 28 év mozogtam, 29-ben most már nem tudok, nem lehet leszögezni. Tehát egy ilyen kívánságot, ami nem bűn.
Evés.
Mikor válik az evés bűnné? Tehát az evés, hála Istennek, én még most is éhes vagyok. A Bázsa doktorral találkoztam a héten, és azt mondja, furcsa ez Vékás úr. Furcsa, azt mondja, olyan jó néz ki, és daganat a máján. És van étvágy, van, mondom, a vasszeget is, megenném, ha zsírba mártaná. Tehát az éjség, érzete, a kívánság, hogy együnk, ez nem bűn. Mikor válik bűnné? Hangosan?
Ha
dőzsölünk. Mit ért fel a kelemen testvér a dőzsölés alatt? Például a kelemen testvérnek hol kezdődik a dőzsölés? Nevetünk, de ez gyakorlati. Gondoljunk csak a mennyegzőinkre. Gondoljunk csak a mennyegzőinkre, tessék! De mennyi a mérték? Túl vagyunk már a határon. És hogyha azt mondták, akkor kell abba hagyni. Akkor kell. Testvérek, a falánkság. Ha az ember azért teszik, ha az ember azért él, hogy egyék. Ha az ember azért él, hogy egyék. Istene a hasa, mondja a Biblia, nagyon világos. Állandóan a válogatott falatokat, állandóan a csiklandoztató falatokat, állandóan azt, amit lát a reklámba, állandóan azt. Soha nem tudtam, hogy ilyen kevés étellel meg lehet élni. Mert nem figyeltem oda eléggé a jó Istenre. Mert nem figyeltem eléggé oda, hogy a Szentlélek gyümölcse a mértékletesség is. Eléggé nem figyeltem oda. De nem csak ekkor bűn az éjség, hanem az éjség akkor is bűn, amikor az ember nem a saját kenyerét eszi, hanem lopja. Vagy ha az ember nem tisztességes falatokat eszik, nem tisztességes pénzzel megvásárolt ételt eszik, ez is bűn. Ez is bűn. Tehát a kívánság, hogy együnk, ez nagyon normális. Ez normális, ezt Isten adta, legyen áldott az ő szent neve. Mondjunk egy másik kívánságot. Hangosan?
Az ivás.
Hát mondjuk ezt, legyünk együtt az erősre, jó? Mert az ember jót teszik, jót iszik. Jó, de mondjunk más kívánságot. Ez is lehet, tehát, de most nincs időnk annyi, hogy ezt ugye elválasszuk az ételtől. Másik kívánság. A pénz szerelme. Rossz a pénz? Tessék? Nagyon jó a pénz. Testvére ilyen. Nem valaki azt mondja, hogy rossz a pénz. Hát akkor ide vele mindenkinél rakja, hogy a rossz. Nem erről van szó. A pénz nagyon jó. Egy fizető eszköz, amivel megvásárolhatjuk mindazt, amire szükségünk van. Mikor kezdődik a pénz szerelme a rossz? Mikor kezdődik a pénz szerelme?
Annyira dolgozunk, hogy még
ivahátos egy kérünkkel. Nem mondom, hogy nekünk nem szállhat le a mondani.
Mikor már fontosabban válik mindig.
Mikor fontosabban válik mindig. Testvéreim, attól félek, nem tudunk mindent megmagyarázni ma este. És hosszú lesz a prédikáció. De jó, szeretném, hogy beszélgessünk, mert nem az a lényeg, hogy itt kiprédikáljam magam, hanem az, hogy megértsük. Tehát amikor elválaszt az Istentől, elválaszt az Isten népétől, és ez is egy olyan fogalom, hogy ebből bele lehet mindent magyarázni, de igaza van Albert testvérnek. Amikor sorozatosan kell hiányozzak a testvéri közösségből, amikor kiszabom az Istennek, hogy mikor küldjön engem misszióba, akkor már biztos, hogy már nem kísértés, hanem bűn. Bűn. Más kívánság.
Szépség kívánság.
Szépség. Mit értesz alatt? Kicsit magyarázod ezt nekünk.
Hát jó, ha az ember kívánja, hogy szép legyen és ápolt legyen, de van, aki már túlép ezen a határon is.
Hol lépik túl az ember? Itt van a gondunk nekünk a határsértése. A határsértése van. Hol van a határ?
Hát én úgy gondolom, ott van a határ, hogy mikor már alattörekszik egy ember, hogy minél jobban hasonlítson ebben is a világra. Én nem Istentől vesz, hogy meddig mehet el, hanem lássuk a világban, mit lehet elérni.
Tehát amikor az Istentől való teremtettsége nem domborodik ki, és nem marad meg minél eredeti formába, ahogy az Isten teremtette, akkor már a kívánság bűnné vált. Testvérek, felvetek én is egy kérdést. Az, hogy valaki egészséges legyen, ez rossz kívánság? A Kulcsár testvérék most velem együtt nagyon szeretnék, hogy Kulcsár testvér egészséges legyen. Rossz kívánság ez, vagy nem rossz kívánság? Bűnös kívánság, hogy valaki egészséges legyen? Nem. Hol kezdődik a bűn? Ez egy jó kívánság, ez az Istentől való kívánság, hogy mi a Szentlélek templomára vigyázzunk, és kívánjuk azt, hogy minél inkább képesek legyünk az Isten munkáját végezni az életünkben. Hol kezdődik a bűn? Mikor lesz a kísértésből az egészség kívánságából, mikor kezdődik a bűn? De miért rossz?
Például, ha folyamodnék egy okkultizmushoz, vagy egy ilyen gyógyászhoz, aki nem az Úr szerint gyógyít, az már bűn lenne.
Így van. Ez egy igazság. Tehát, ha minden áron akarok gyógyulni, nem számít, hogy a pokolból jön a gyógyulás, mert van ereje a sátánnak is, ugye? Vagy a mennyből jön. Ha a mennyből jön, ha Istentől jön, akkor azt mondom, köszönöm Uram, dicsőség neked. Ha pokolból jön, akkor azt mondom, köszi szépen, ebből nem kérek. Menj, hord el magad innen. Inkább megyek a mennybe az Istenemet. Más terület az egészség kívánságának, ahol bűnné válik a kívánság.
Szentlélek templomára, és ha nem vigyázunk, akkor bűnné válik a fogalálkozik.
Igen.
Elfogadni azt, amit a Jóisten megenged, amikor ellene
úgy valóban tanítszak. Így van. De hát, hogyha szeretnék gyógyulni azért, hogy tovább folytassam azt az életet, ahogy idáig éltem. Ha Jóisten megenged egy betegséget az ember életébe, mondtam valahol a héten, a Jóisten, mikor egy sorompót leenged nekünk, akkor nem azért engedi le, hogy például jövünk a gyülekezetbe, és egy olyan helyet kell jöjjünk, hogy vasút átjáron, és leengedik a sorompót, és nem azért engedi le a Jóisten a sorompót, hogy elkésünk az imaházba. Temetésre sietünk, és leengedik a sorompót, és nem azért engedi le a Jóisten, hogy elkésünk a temetésről. Beteg látogatni megyünk a kórházba, és leengedik nekünk a sorompót, nem azért engedi le a Jóisten, hogy elkésünk a beteg látogatásról. Miért engedi le a Jóisten a sorompót? Egyetlen célja van a sorompónak. Ne szaladjunk be a vonat alá. Hallom, hogy majd valakinek elvették, aki nagyon foglalt ember, és nagyon-nagyon sokat utazik autóval, felfüggesztették 3 hónapra a jogosítványát, a hajtási jogosítványát. Vajon miért tették? Hogy ne tudjon például, ha történetesen lelki pásztor, hogy ne tudjon annyit prédikálni? Megtörténhetik? Imádkozzon többet? Megtörténhetik? De ne menjünk tovább. Ne védkezzünk. Egyetlen célja van az Istennek, amikor sorompót enged le nekünk. Egyetlen célja van az Istennek, hogy ne szaladjunk be a vonat alá. A sorompótnak semmi más célja nincs, csak hogy ne szaladjunk be a vonat alá. Kedves testvéreim, azt mondja itt a jó Isten igéje, hogy a kívánság, amikor belülről jönnek a kívánságok, és amikor találkozik ez a kívánság a sátán tervével, nem az Isten tervével, akkor fogamzik meg bűnné, és még akkor is lehetne rajta segíteni, hogyha felismerné az ember, és megvallaná, akkor nem végződne halálba. De mivel akkor se ismeri fel az ember, megy tovább ezzel a kívánsággal. Például egy betegség alkalmával, ha a Jóisten megengedi, akkor azonnal arra kell gondoljon egy hívő ember, aki ezt a gyógyulási kívánságot, Uram, legyen meg a te akaratod, és ha te jónak látod, gyógyíts meg engem, és a pokoltól, és a sátántól, és semmi
természeti gyógyásztó, nem fogadok el semmi gyógyulást, de te tőled, Uram, de hogyha mégis úgy látod jónak, hogy meggyógyíts, Úr Jézus, segíts, hogy azt az hátralevő életemet oda szenteljem teljesen neked. Nem az, hogy jobban tudjak dolgozni, nem az, hogy jobban tudjak pénzt keresni, nem az, hogy jobban tudjam élvezni az életet, nem az, hogy jobban tudjak a közömbösségben tovább lenni, hanem Istenem, ha még egy napot adsz az életemhez, legyen a te dicsőségedre. Tehát, testvéreim, a hívő embereket kísérti az ördög, Isten senkit nem kísért, Isten nem kísérthető. A kísértés itt azt jelenti, nem csábít. Még valamit elmondok. Általában a kísértés egy csalétekkel jön. És a butaságunk, vagy a meggondolatlanságunk, vagy mondjam úgy, a megtévesztő dolog, hogy nem látjuk, vagy nem gondoljuk végig, hogy hova visz. Ha csalétket bevesszük, akkor hol lesz a vége? És erre van azt, amit mondott Nagy Albert testvér. Az Úr Jézus, amikor jött a kísértő, akkor azonnal azt mondta, megvan írva. Mert mi nem tudhatjuk, hogy hova visz a vége. Mi nem tudjuk, mi nem vagyunk Istenek, hogy végig gondoljunk mindent, és egész végig tudjunk menni mindenen. De mivel meg van írva, hogy a Szentléleknek a gyümölcse a mértékletesség, ezért nem eszek csak annyit, hogy éppen tudjam végezni a mindennapi munkámat. Ezért, mivel meg van írva, hogy a paráznaság és a házasságtörés bűn, akkor a flörtöléstől is. A héten egyet sétáltam a város központjába. És délután 3 óra lehetett. És egyik parki padon 2 fiatal lehettek olyan 16 évesek. Úgy csókolóztak, mint egy férj és feleség. De annyira bele voltak mélyedve, hogy szeretném, hogy jó értelembe, a jó helyen és a megfelelő időben a férj és feleség annyira belemel, legyenek mélyedve a szeretkezésbe. Se nem láttak, se nem hallottak. Mondja nekem a kis kucos, hogy azok nem paráználkodnak, és nem teszik tönkre az életüket. És mi a szülők, mert a testvérnő, Márta testvérnő a délelőtt említette, hogy apák és anyák, adjunk tanácsot a mi gyermekeinknek. Nem gondolják végig, hogy az a éjszakai 12 órás csók, amiben még nincsen semmi házasságra való szándék, és semmi egyéb, csak egyszerűen az a kívánság, hogy a két nem találkozik az házasság törésbe, vagy holtan született házassághoz vezet. És ezért mondja a Jóisten igéje, megvan írva, hogy aki csak így gondol rá az ő szívében, az már paráználkodott az ő szívében. Megvan írva. Erre azt mondja, aki nem akar erre odafigyelni, Vékás testvér a régi világból való. Hála Istennek. Nem a régi világból. Valakinek mondtam, hogy a múlt héten, hogy én nem ma születtem, de azt mondja, a mai ember. Látom, nagyon ért a dolgokhoz, azt mondja. Hát bocsássatok meg, hogy ezt elmondtam így. Valami olyan dolog volt, amivel mondhattam, mert mondjuk otthon voltam. Tehát a kívánság még nem bűn. Megkívánod a következő, az ellenkező neműt 16 éves korodban, 17 éves korodban, 18 éves korodban. Van a Bibliában. Meg van írva. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Meg van írva. De ha ezt dédelgeted, de ezt ha vonzod adok, de ha ilyen filmeket nézel, de ha ilyen újságokat, itt voltak az újságírók. És leültek velem Prinz Csaba, az igazgató, és Darida Zoltán, a lapterjesztő, és kérdezősködtek ezt meg azt. És mit szólok hozzá? Az, hogy a horoszkópot ne tegyék be, hogyha a baptistáknak akarják eladni az újságot, és a pornó képeket még reklámnak se tegyék be. De ezért kapunk pénzt, azt mondják. Akkor mondom, viszontlátásra. Akkor én ezt az újságot nem terjesztem. Ha önöknek nem az a lényeg, hogy együtt ma, és nem az a hír, hogy valaki hűséges az ő feleségéhez. És ha valakinek nem a, ha önöknek nem az a hír, hogy valaki megtalált 100 000 lejt és visszaadta a másiknak, hanem az a hír, hogy lopta el a másikat, akkor köszönjük szépen. Ha biznisz, ha pénzre megy a játék. Hát ez van, Vékás úr, azt mondják. Hát ez van. Tehát a kívánság megfogamzik, bűn lesz belőle, ott dédelgeti az ember, és megcsinálja, és elszakad a jó Istentől. És befejezem. Vagy abba hagyom. Gondoljátok meg, testvéreim, hogy a jó Isten a változhatatlan, ezért imádkoztunk ma délelőtt. A változhatatlan Isten. Minden tökéletes és jó adomány onnan felülről száll alá a világosság atyától, akinél nincs változás, és nincs változásnak árnyéka. Nincsen. Ha különböző kísértés beszél, hivatkozz rá. Appellálj rá. Hivatkozz az Istenre, az Isten jóságára és kegyelmére. Hivatkozz az Isten szeretetére, és mondja, távozz tőlem, sátán. És a különböző megpróbáltatásokba esel, betegség, gyász, nyomorúság, szenvedés, ő ad útlevelet ennek. A könyvelvétel is tőle van, vagy legalábbis megengedte, útlevelet adott neki. Hogy én holnap után megyek Debrecenbe a kórházba, ennek is ő adott útlevelet. Mert jó adománya van számomra. Mert jó adománya van számodra. Nem az igényeidet elégíti ki, nem a kívánságaidat elégíti ki, hanem az ő jóságából a mennyországot akarja odaadni neked. És ezért engedd meg. És ezért a jóság a jó Istentől a módja, ahol adja, az is jó. Nem csak amit ad, hanem ahogy adja. Nem csak ahogy van, hanem amilyen úton jön. Ez is a jó Istentől van. És ez óriási előny nekünk, hívő embereknek. Ez óriási előny a kísértésnek ellent mondani. Ez óriási előny. Ezért lehet ellenállni a kísértésnek. Ezért lehet azt mondani, távozz tőlem, sátán. Ezért lehet használni az igét. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És ezért örökölhetjük a mennyországot. Mert Jézus Krisztus meghalt értünk, megbocsátotta bűneinket, és végigvezet a kísértések völgyén, mert ő előbb megkísértetett, és ismeri a mi sorsunkat, ismeri a mi szükségleteinket, ismeri a mi szívünk rezgéseit. Semmi és senki nem nyúlhat hozzá, nem jöhet közelebb hozzá, mint amit az ő jóságából megenged a jó Isten. Ezért dicsőítsük és magasztaljuk őt. Halleluja, dicsőség Istennek, a hívők, a győzelmes emberek. A hívők, a kísértéseknek ellenálló emberek. A hívők, a kísértések ellenharcoló emberek. A hívők nem engedik meg, hogy a kívánság bűnné váljon az életükbe, mert ismerik az Istent, az ő jóságát, és az ő drága levelét, az életnek receptjét, az ő könyvét, és vágyják, és szívükhöz szorítják, és olvassák, és imádkoznak, és bűnbánattal sírnak, és jókedvel a Szentlélek által örvendnek. És e síralom völgyén, e kísértések hazájába, a megpróbáltatások és a könnyek országába átmegyünk az örökké valóságba. Minden kísértés ellenére legyen áldott az ő szent neve. Amen. Köszönjük meg Istennek. Senki nincs közöttünk, akinek most ima ne lenne az ajkán. Aki komolyan gondolta az ő lelke üdvösségét, senki nincs itt közöttünk. De mégsem imádkozhat mindenki egyszerre, és mindenkinek nincs idő, mert időzadjuk kötve. De mégis egy néhányan hangosan imádkozzanak, és lélekben mindannyian.
Nem kell szomorúan eltávozunk azért, hogy elveszünk, ha kísértésbe belekerülünk, mert a sátán győzi életünk fölött, hanem van kiút a kísértésből, hozzád vezető út. Ezért mondtam meg Jézus Krisztusunk, hogy te segíts a tényben, hogy te kimentsed bármilyen helyzetre kerülnek. Köszönjük, hogy drága véred, ha te megmentő szereteted még, ma is esetezik életünk, és mindegyiket te akar ragadni, mindegyiket te akar ragadni, a halál tőréből, a pokol kapujától vissza akar vonni. Segíts meg, jó Istenünk, hogy hozzám menekül minden élethelyzetben, a Jézusét hallgassál meg.
Amen. Amen. Meghajlunk előtted, kegyelmes Istenünk, édesatyánk, drága atyánk, kedves Istenünk, és köszönjük, hogy nagy irgalmadból és kegyelmedből újjászültél érő reménységre, fiaiddá és leányaiddá fogadtál, és még fogadsz ma is mindazokat, akik éppen ma délután, vagy ma délelőtt eldöntötték, hogy követnek téged, hogy befogadnak a szívükben, hogy megtérnek te hozzád. Köszönjük, hogy aprólékosan foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy te megkísértettél hozzánk hasonlóan, és kivéve a bűnt, te ismered, meg tudsz indulni a mi gyarlóságainkon is, és azért tudsz segíteni azoknak, akik kísértésnek vannak kitéve, és tudsz győzedelmet adni. Uram, ez a győzedelmes sereghez akarunk és akarok tartozni. Kérlek téged, drága szent atyám, segíts meg, hogy engedjem, hogy átölelj. Segíts meg, hogy engedjem, hogy megdorgálj. Segíts meg, hogy engedjem, hogy megsebez és bekötöz. Segíts meg testvéreimet is, hogy ilyen szabad teret adjunk neked, Uram, a mi életünkben, hogy győzedelmed nyilvánvaló legyen minden körülmények között, és drága neved megdicsőjön a te néped életébe mind örökké. Amen.